mind a három verszakot, hogy énekeljük.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk elején énekeljük fennállva a 130. Zsoltárunkat, a 130. Zsoltár első versét, Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen, e siralmas mélységből. Folytassuk Zsoltár énekléssel Isten tiszteletünket, a már megkezdett 130. Zsoltárunk éneklését. Folytassuk a második, harmadik és negyedik versével. A második vers így kezdődik, ha Uram bűnünk szerint minket büntetnél meg, Uram e világ szerint kiállhatna úgy meg. a mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Olvasom a gyülekezetnek Istennek írott beszédét Lukács evangéliumából, Lukács evangéliumának 15. fejezetéből, a 15. fejezet 10. versétől a fejezet végéig. Ekképpen szól a fenti helyen Istennek írott igéje. Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek. Azután így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta közöttük a vagyon. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna, akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány vérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint véreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor az apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjatok rá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Azután hozzátok ki a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk, és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott. Elveszett, és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked? Sohasem szegtem meg parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecskegyidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt, és feltámadott. Elveszett, és megtaláltatott. Eddig Istennek írott igéje. A gyülekezet foglalja el helyét, és feleljünk rá imádságban. Kegyelmes Istenünk, könyörgünk neked, hogy a te szereteted valamennyiünkre kiterjed. És köszönjük, hogy Jézus Krisztus váltságműve a mi életünkre is érvényes. Hálás a mi szívünk azért, amiért adtad magadat miértünk, olyan gyermekekért, akik sokszor eltékozolják az atyai vagyont. Kérünk most mégis, hogy ajándékozz meg a te szent ígéddel, azzal az ígével, amely adhat számunkra visszatérést, adhat számunkra bűnbánatot, és adhat számunkra örök életet. Kérjük ezt Jézus Krisztus nevében, kérünk, hogy légy velünk, és a te ígéd szívünkben élővé váljon. Amen. Készüljünk az ige hirdetésre a 178. dicséretünk éneklésével. A 178. dicséretünk így kezdődik: dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
Mi segítségünk az Úr nevében van, a mi Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyigaz örök Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igét a felolvasott szakaszból, Lukács evangélium a 15. fejezetének a 10. verszakát. Megnevezett helyen így szól hozzánk Isten igéje. Jézus mondja: ezenképpen mondom néktek, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén. A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves testvérek, március közepén a gyülekezet fiataljaival egy igen kellemes és áldott hétvégét töltöttünk el Nagybörzsönyben. Ezen a hétvégén a tékozló fiú történetét alapul véve arra a kérdésre próbáltunk feleletet adni, hogy milyen életcélok vezérelnek bennünket. Megvizsgáltuk alaposan a történetet, megnéztük, hogy milyen életfelfogás, milyen indulatok, milyen életcélok vezérelték a történetbeli apát, megnéztük azt is, hogy milyen életcélok vezérelték a kisebbik, elcsavargott fiút, és azt is végül, hogy milyen életcélok vezérelték az otthon maradott idősebb testvért. Még hosszú ideig foglalkoztatott engem ez a történet, és arra gondoltam, hogy ezen a mostani Isten tiszteleten arról az apáról beszélnék, aki eltékozolta minden szeretetét, minden jóságát és kegyelmét hűtlen, engedetlen fiaira. Arra is gondoltam, hogy ha Isten engedi, akkor egy pár hét múlva az elcsavargott fiúról szeretnék beszélni, és még egy alkalommal majd az otthon maradott idősebbik testvérről. A nagy angol író Charles Dickens mondta, hogy ha ő lelkész lett volna, akkor minden vasárnap a szószékről felolvasta volna a tékozló fiú történetét, mert ez a történet olyan szemléletesen példázza a megbocsátó, hazahívó és megtérése bátorító Isten szeretetét, hogy azelőtt ő is csak leborulni képes. Bárcsak így lenne ez a mi életünkben is, ezen a mai napon, vagy akár éppen most ezen a mostani Isten tiszteleten. Isten adjon ehhez erőt és biztatást, hogy szívünket teljesen megnyitva hallgassuk az ő igéjét, és végül boldogan merjünk igent mondani az ő hívására. Nos, kedves testvéreim, az az apa, akiről az Úr Jézus a példázatban beszél, nem más, mint a mi mennyei atyánk, a mindenható Isten. Az a két fiú pedig bennünket, mai embereket példáz. Kétségtelen, hogy a történet főszereplője nem más, mint az apa. Vele indul a történet. Egy embernek volt két fia. Majd ő az, aki a példázat közepén, a példázat csúcsán egy kulcs fontosságú dolgot mond ki. Ő, aki egészen addig hallgatott. És legvégül ugyancsak ő lesz az, aki kimondja a példázat végén az utolsó szót. Ám ne szaladjunk ennyire a történet végére, hanem vizsgáljuk meg, hogy milyen is volt valójában ez az apa. Hogyan tékozolta el minden szeretetét, kegyelmét, jóságát az ő fiaira. Történet úgy kezdődik, hogy egy alkalommal a fiatalabbik fiú az atyához fordult, és kikérte a vagyomból reá eső részt. Az apja megadta neki azt, ami jár, majd a fiú néhány nap után, míg összeszedte magát, elhagyta az atyai házat, elment egy távoli vidékre, és ott elszórta minden vagyonát, elszórta a teljes örökségét, mert kicsapongó életet folytatott. Talán magunkban is megfogalmazódik a kérdés, hogyan történhetett ez meg? Hogyan engedhette el az apa ezt a fiatal embert? Hogy lehetett ennyire felelőtlen ez az apa? Miért engedte vajon el? Miért nem tartotta őt vissza? Miért parancsolt ájt neki, amikor nyugodtan otthon tarthatta volna őt? Nyugodtan megtette volna azt, hogy azt mondja kisebbik fiának, nem adom ki neked az örökségből járó részt, és nem mész sehova, hanem itthon maradsz. Az apa nem ezt tette, elengedte őt. Kedves testvérek, ilyen a mi mennyei atyánk is. Megengedi azt, hogy elszakadjunk tőle. Megengedi az embernek azt, hogy elszakadjon tőle. Megengedi, mert nem kényszeríti őt semmire. Miért? Egyszerűen azért, mert az Isten szabadságra teremtett minket. Isten az embert felelős lénynek alkotta, aki szabadon dönthet az Úr mellett, vagy pedig az Úr ellen. A Biblia egy helyen ezt így mondja, eléd beadtam az életet és a halált, te azért válaszd az életet. Ezt mondja az Úr a Biblia szavain keresztül. Eléd beadtam az életet és a halált, te azért válaszd az életet. Ugyanakkor azt is elmondja a mi Urunk, hogyha nem az életet választanánk, akkor milyen következményekkel kell számolnunk. Eszembe jutott egy másik bibliai kép is a Jelenések könyvéből, bizonyára valamennyien jól ismerjük, amikor arról olvasunk, ugye, hogy Jézus az ajtó előtt áll és kopogtat. Ez valóban így van. Jézus a mi szívünk ajtaja előtt áll és kopogtat. Szeliden. De ha odafigyelek rá, akkor meghallom. Egyet azonban ne várjunk, és ne képzeljünk. Ne várjuk azt, hogy az Úr Jézus ránk fogja törni az ajtót, odalép hozzánk, az asztalra csap, és azt mondja, hogy tér végre észhez, tér végre én hozzám. Ezt ő soha nem fogja tenni. Isten szabadságra teremtett bennünket. Eléd beadtam az életet, és eléd beadtam a halált. Te azért válaszd most az életet. A kisebbik fiú nem az életet választotta. Bizalmatlan volt az apjával szembe, nem öntötte ki neki a szívét, nem osztotta meg gondjait, nehézségeit, problémáit az atyával, hanem csupán követelőzött. Elkezdett követelőzni. Add meg nekem, atyám, ami jár. Adj jó egészséget nekem, adj anyagi bőséget, és a többit bízd csak nyugodtan én rám. Add meg nekem azt, amire szükségem van, adjál bőven anyagi javakat, a többit én majd elrendezem. Amikor készültem, úgy elgondolkoztam ezen, és arra döbbentem rá, sokan kérdezik, miért engedi meg az Isten, hogy annyi sok háború legyen? Miért engedi meg az Isten, hogy olyan sok nyomorúság legyen, hogy annyi sok gyűlölség legyen, igazságtalanság legyen? És rájöttem arra, megmutatta Isten, pontosan azért, mert majd én elintézem. Mert majd én megmutatom, majd én be fogom bizonyítani. Én majd eligazítom az életem dolgait. Te is így gondolod ezt, testvérem? Komolyan ezt hiszed, hogy azt hiszed, hogy te majd eligazítod életed dolgait? A múlt hét egyik napján egy hittanos gyermek édesanyját látogattam meg. Másfél órán keresztül beszélgettünk, nagyon jól szerintem, gondolom szerinte is. Másfél órán keresztül beszélgettünk a hit dolgairól, de úgy, hogy ő kezdetben nem is akart az egészről hallani. Ő ugyanis nem hisz. Van, amikor imádkozik, ilyenkor nagyon elkeseredett, nagyon szomorú, könnyek között fohászkodik, de alapvetően ő nem hisz az Úr Jézusban. Nem hiszi el, hogy az Úr Jézus őt is szereti, őt is megváltotta. Nem hiszi el, mert annyi sok tragédia érte már életében, és most is olyan sok nehézség közepette él. Én megértem ezt az asszonyt, és bevallom őszintén, hogy amikor ott voltam nála, meg is sajnáltam. Valóban megindító volt az, amit elmesélt. Megindító volt az a sok nehézség, tragédia, mert sajnos tragédia történt a családjában. Megindító volt, én megsajnáltam őt. Mégis megragadt bennem valami az ő szavaiból. Ez az asszony ugyanis bevallotta, hogy tulajdonképpen nem volna akadálya annak, hogy ő is elfogadja az Úr Jézust. Nem volna akadálya annak, hogy a szeretet, a bűnbocsánat, az új élet ajándékait ő is elfogadja, mert ezek olyan szép dolgok, ahogy ő mondta. És valóban szép dolgok is, csak többek ennél. Szóval nem volna akadály annak, hogy ő is elfogadja az Úr Jézust, de előbb oldódnának meg a problémák, legalább a nagyobb problémák, amelyek az ő életében jelen vannak. Azt mondom, testvérek, hogy mi ne ítéljük el ezt a gondolkozást, és ne ítéljük el ennek az asszonynak a véleményét. Ne ítéljük el, mert úgy érzem, hogy mi is ilyenek vagyunk. A kezünkbe akarjuk venni a mindenható Istent. Mi is ilyenek vagyunk. Meg akarjuk mondani Istennek, hogy mit tegyen, és hogyan tegyen a mi életünkbe. Meg akarjuk mondani az Istennek, hogy ezt cselekedje, azt cselekedje, és miután az ezt vagy azt megtette, azután majd mi is hinni fogunk benne. Feltételeket akarunk szabni az Isten munkájának. Hány és hány ember mondja azt, akár közülünk, majd, ha anyagilag rendbe jövök, ha anyagilag rendeződik az életem, akkor majd én is fogok hinni az Úristenben. Hány és hány ember mondja azt? Majd, hogyha megszűnik a világban az a sok nyomorúság, a sok igazságtalanság, embertelenség, akkor majd én is elhiszem, hogy szeret az Úr Jézus. Én is majd akkor el fogom hinni, hogy ő megváltotta a világot. Ha a keresztények nem lennének annyira álszentek és képmutatóak, akkor talán én is Jézus Krisztusnak a követője lennék. Hogyha elhiszem, hogy van Isten, hogyha megoldja az én problémáimat. Nem vagyunk mi is igen gyakran ilyenek. Kezünkbe akarjuk venni őt, meg akarjuk mondani, hogy mit tegyen, feltételeket akarunk szabni neki, majd akkor utána hiszek, most még nem tudok hinni. Nos, ilyen volt a tékozló fiú is. Nem kért az atyából. Köszönöm szépen, nem kérek belőle. Nem akart közösségben élni vele. Még nem szerette őt. Kezébe vette ő is az atyát, rendelkezni próbált fölötte, feltételeket szabott neki, sőt, egyenesen követelőzött. Add ki nekem a vagyomból reám eső részt. Az apa kiadta a vagyomból reá eső részt, mint tudjuk. A fiú elment egy távoli vidékre, elherdálta mindenét, bűnös nőkre, bűnös emberekre, férfiakra, paráználkodott, kicsapongó életet élt, majd utána magába szállt, és rájött arra, hogy valami nagyon rossz dolgot tett. Rájött a fiatalember, a fiú, a kisebbik testvér arra, miután eltékozolta minden vagyonát, tulajdonképpen neki igencsak jó dolga volt az atyánál. Rá kellett jönnie, hogy az apa igazán és őszintén szereti őt. Mindig is szerette. Mindig gondját viselte, mindig védelmébe vette és megvigasztalta, hogyha elcsüggett. Mindig megadta neki mindazt, amire szüksége volt. Mindig társa találhatott benne, mindig odafordulhatott hozzá, tanácsért, segítségért, és nála megértésre talált. Biztonságba tudhatta magát az atyánál. Végül ez a szeretet vezette őt haza az atyai házhoz is. Milyen jó lenne, testvérek, hogyha minket is megérintene ez az atyai szeretet. Milyen jó lenne, ha az ő szeretete bennünket is ma őszinte bűnbánatra indítana. Milyen jó lenne, hogyha a mennyei atya szeretete bennünket is hazahívna. De jó lenne visszatérni az atyai házhoz. A történet további része így folytatódik. Mikor még távol volt, mármint a fiú, meglátta őt az apja, megszánta, eléje futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. Mikor még távol volt ez a fiú, az apa meglátta őt. Elejébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. Hogyan lehetséges vajon az, hogy ez az apa távolról meglátta a fiát? Véletlenül éppen kilépett a házból, és bámészkodott, és Nini, az az én fiam? Hát, bizonyára nem. Csak úgy történhetett ez meg, hogy az atya egész végig várta ennek a fiúnak a visszajövetelét. Ez az atya egész végig ott állt és várt a ház előtt, reménykedett abban, hogy egyszer talán újra fog találkozni az ő fiával. Leste és várta az alkalmat, hát ha észreveszi őt. És ekkor, csodák csodájára, meglátta a saját fiát messziről, rongyosan, elesetten, ő pedig eléje futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. Érdekes, az akkori szokások szerint egy ilyen esemény után a fiúnak kellett volna odalépni az atyához, és a fiúnak kellett volna megcsókolnia az apjának a lábát. Mégsem ez történik. Fordítva esett meg a dolog. Az atya szaladt oda a fiához, és ő borult a nyakába, és ő csókolta meg rongyos fiát. Nem furcsa ez? Nem különös ez? Nem szokatlan? Vajon az apa nem siette el ezt a dolgot, ezt a cselekedetet? Hiszen a fiú még semmit nem mondott. A fiú még nem mondta ki azt a híres mondatot, vétkeztem ellened és az ég ellen. Nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak neveztessem. A fiú még semmit nem mondott. Az apa messziről látta, odaszaladt, megcsókolta őt. Azt mondom, testvérek, hogy ez nem különös. Pontosan ezt a megbotránkoztató igazságot mondja ki az Úr Jézus ebben a példázatban. Ami mennyei atyánk így szeret bennünket. A mi mennyei atyánk előbb szeretett bennünket, mint mi őt. A mi mennyei atyánk előbb megbocsátott nekünk, mint hogy mi azt a bűnt elkövettük volna. Persze el kell majd hangoznia az említett mondatnak is, vétkeztem ellened, nem vagyok már méltó, hogy fiadnak hivattassam, mert akkor lesz a fiújé a bocsánat, akkor ragadja meg, és tudhatja magáénak a bocsánatot. De jegyezzük meg, testvérek, hogy nem a mi bűnbánatunk hívja elő az Isten kegyelmét, nem a mi bűnbánatunk indítja Istent arra, hogy megkönnyörüljön rajtunk, hanem az Isten kegyelme indít bennünket bűnbánatra és megtérésre. Ő hívja létre bennünk az őszinte bűnbánatot, ami ugye aztán be is következett ennek a fiúnak az életében. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Te kimondtad-e már ezt az imádságot valaha? Akár ugyanezekkel a szavakkal, ugyanabból a bűnbánatból fakadólag. Atyám, vétkeztem ellened. Kimondtad-e már ezeket a szavakat? Kimondatta már-e ezeket a szavakat veled a mindenható Isten? Szeretnéd-e, hogyha kimondatná veled ő ezt az imádságot? Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Az apa annak ellenére szerette fiát, hogy az otthagyta őt. A maga részéről továbbra is tartotta vele a kapcsolatot, akkor is, amikor a fia már messze távoli vidéken volt, akkor is tartotta vele a kapcsolatot, és most, amikor meglátja, egészen természetes számára, hogy elébe szalad, reáborul, átöleli és megcsókolja őt. Tudjátok, testvérek, hogy miért jött el az Úr Jézus ebbe a világba? Azért, hogy szabaddá tegyen bennünket. Azért, hogy szabaddá tegyen bennünket arra, hogy őt önszántunkból magasztaljuk, és saját akaratunkból dicsőítsük. Azért jött ő erre a világra. Azért jött el az Úr Jézus erre a világra, hogy megszabadítson bennünket megkötözöttségeinktől. Hogy megszabadítson bennünket a depressziótól, hogy megszabadítson bennünket a csüggedéstől, a szeretetlenségtől. Bizony, Jézus maga mondta, hogy imádkozzatok ellenségeitekért. Hogy belegondoltam a héten, hát ki képes imádkozni az ellenségeiért, akit nem szeret? Szerintem senki. Csak egy valaki, akit már megszabadított az Úr Jézus. Akit már felszabadított az Úr Jézus arra, hogy tudjon szeretettel odafordulni a másik felé. Tudjon imádkozni érte, akkor is, hogyha nézet eltérés se van fele barátjával. Ezért imádkozott nagypénteken, délután, a Golgotai kereszten ezekkel a szavakkal, éli, éli, lammá sábaktáni. Tudjuk, azt jelenti, én Istenem, miért hagytál el engem? A mindenható Atya elhagyta Jézus Krisztust. Elhagyta őt, mert az Úr Jézus minden bűnünket magára vette. Átokká lett a mi bűneinkért. Talán többen tudjuk azt az ószövetségi ige szakaszt, amelyik arról szól, azt az igazságot mondja ki, átkozott, aki fán függ. Jézus Krisztus nagypénteken átkozott lett, fán függött, a kereszt fán függött. És az Isten bizony elfordult tőle, mert az Isten utálja a bűnt, nem szereti a bűnt. Hát ezért kiáltott a mi Úrunk nagypénteken így, én Istenem, miért hagytál el engem? Egy nagy ige hirdető, Jó Sándor egyszer azt mondta, ezt ki is írtam magamnak, Jézusra úgy kell tekintenünk, hogy ő a mi bűnünk, és mi az ő igazsága. Jézusra úgy kell tekintenünk, hogy ő a mi bűnünk, és mi az ő igazsága vagyunk. De vajon miért beszélek én most a tékozó fiú történetének kapcsán Jézus Krisztus kereszt haláláról? Egyszerű a felelet, azért, mert Jézus Krisztus maga a mennyei atyának a csókja. Jézusban csókolta meg ezt a rongyos, Istentől elvadult, reménytelenné vált emberiséget, a mindenható Atya. És ez a csók Jézus kereszt halála volt a bizonysága és jele annak, hogy van bűnbocsánat. Az más kérdés, hogy ezt a bűnbocsánatot valamennyiünknek személyesen kell elfogadnia. Nem úgy van ez, hogy hát én elhiszem, hogy a mi Úrunk eljött ebbe a világba, és megváltotta azt, elhiszem azt, amit az egyház hirdet, nem. Személyesen nekem kell átélnem, személyesen nekem kell átvennem a bűnbocsánat ajándékát. Személyesen kell elfogadnom Jézus Krisztust életem egyetlen Urának és megváltójának. De mi történt vajon mindez idő alatt otthon? Az idősebbik fiú ott volt az apa mellett. Egész idő alatt az atyai házban tartózkodott. Mikor meghallotta, hazajött a mezőről, és mikor meghallotta, hogy nagy vigasság lakozik az otthonban, a családi fészekben, a családi házban, akkor egy szolgát hivatott magához, akitől megtudakolta, mi ez a lárma, mi ez a hangos ünneplés. A szolga elmondta, hogy hazajött az ő testvére, és az apja, az apjuk levágta a tulkot, örömében díszes ruhába öltöztette a hazatért fiút, gyűrűt húzott az ujjára. Ennek az idősebbik testvérnek pedig ekkor kiborult a szíve. Most derült ki igazán, hogy mi is lakozott egész idő alatt az ő szívében. Megharagudott. Nem akart bemenni. Nem akart együtt ünnepelni apjával és hazatért testvérével. Nem tudott együtt törülni apjával öccse visszatérése miatt. Indulatos volt a szíve. Haragudott a testvérére. Nem szerette őt. De nem csak őt, hanem magát, az apját sem. Erre az apa kijött a házból, és elkezdte kérlelni őt. Gyere már be, ne bolondozz. A testvéred hazajött, örülnöd kéne, hogy itt van. Örülnöd kéne, hogy újra együtt lehetünk. És mit tesz ez az idősebbik fiú? Szemrehányást. Elkezd vádaskodni az apjával szemben. Atyám, én egész idő alatt itt voltam te veled, és nem adtál még egy kecskegidát sem, hogy a barátaimmal én is szórakozhassak. Lázadozott úgy akár csak a tékozó fiú. Testvérek, vizsgáljuk meg mi magunkat is. Mi is eljárunk a templomba talán hétről hétre, vasárnapról vasárnapra, esetleg látogatjuk még a hétközi alkalmakat is. Azt mondhatjuk, hogy az Isten közelében vagyunk. Halljuk az ő szavát. Tényleg ott vagyunk? Mennyire vagyunk vajon ott? Annyira, amennyire ez az idősebbik fiú? Ő is egész idő alatt ott volt az atyai házba. Ott volt az apja mellett, nap mint nap látta, hallotta őt. Talán beszélgettek egymással gyakrabban is, sokszor. Egy asztalnál ültek. De igazán a szíve az máshol volt. Hol van a te szíved, testvérem? Az Úr Jézusnál? Vagy még nincs ott? Summa summarum megállapíthatjuk, hogy ez az apa mindkét fiát egyformán szerette. Az egyiknek ugye elébe futott, amikor meglátta őt messziről, a másikért pedig kiment, amikor ő nem akart bejönni. Mind a két fiú azt hiszem, hogy szeretetre vágyott. Olyan szeretetre, amelyet ez a világ nem adhat meg számunkra. Mindnyájan Isten kegyelmére szorulunk, hiszen hiszem és tapasztalom, hogy minket, akik itt vagyunk most a templomban, valamennyiünket az Isten szerelme szorongat. És hadd bátorítsak arra mindenkit, hogy ne felejtse el, Isten szeretete ugyanúgy érvényes ma, mint ahogy érvényes volt régen a kezdetek kezdetén. Isten szeretete maradandó ugyanis az emberben. Ha ez így van, akkor miért nem borulunk le előtte? Miért nem dicsérjük őt? Miért nem adunk hálát? Miért okoskodunk annyit? Miért nem számolunk le egyszer saját életünkkel? Isten szeretete állandó, ugyanannyira friss és ugyanannyira ható, mint a kezdetek kezdetén. Hadd mondjak erre egy példát, a teológián hallottam, úgy megragadt bennem, már el is mondtam egy hétközi alkalommal, több testvér már hallhatta, de vannak olyanok, akik nem. Történet szerint egy idősebb lelkész, egy fiatal kollégával, segédlelkésszel, olyan forma lelkész lehetett, mint mi ketten. Szóval ez az idősebb lelkész egy fiatal segédlelkésszel hétről hétre látogatott egy öreg otthont. Az öreg otthonba egy idős nénit látogattak meg, és ez az idős néni örült a látogatásnak, jól elbeszélgettek az evangéliumról, jól elbeszélgettek a hit dolgairól, az élet különféle dolgairól, csak hogy egy idő után ennek a néninek az állapota elkezdett romlani. Egyre többször piszkolt maga alá, egyre többször gyengélkedett, egyre többször köhögött. Mondom, egyre többször kellett őt tisztába tenni. Ilyenkor az idősebbik lelkész soha nem jött zavarba, rögtön tisztába tette a beteg öregasszonyt, és utána eltávoztak. Aztán ez hétről hétre újból meg újból megismétlődött, az idős hölgy megint maga alá piszkított, és az idősebbik lelkész a fiatal segédlelkésszel újból tisztába tette őt. Aztán ez hosszan folytatódott így, és történt, hogy az egyik alkalommal az idősebb hölgy a beszélgetés ideje alatt többször maga alá piszkolt. Tisztába tették. Aztán még egyszer. Megint tisztába tették. Aztán harmadszor is maga alá piszkolt. Ezt már megelégelte a fiatal lelkész, és azt mondta idősebb kollégájának, hogy hát, tiszteletes úr, hagyjuk most már el ezt az idős asszonyt. Nem lehet, hogy mindig mi tegyük őt tisztába. Különben is vannak itt ápolónők, ők fizetést is kapnak mindezért. Ne fáradjunk vele hiába. Az idősebb tiszteletes pedig a következőket mondta a fiatal kollégának. Állj csak meg, testvérem! Te akkor még nem érted, hogy mit tett velünk, és mit tesz azóta folyamatosan értünk a mi Urunk Jézus Krisztus. Te akkor még nem érted azt, hogy ő bennünket újra meg újra kimos a mi szemetünkből, a mi mocskunkból, a mi piszkunkból. Nos, azért mondtam el ezt a történetet, hogy ezzel is úgymond példázzam. Isten szeretete állandó, újra meg újra megújuló, és az ember életében örök. Végül hadd fejezzem be azzal, egy lélek mind végig küszködni fog, amíg nem mond igent az Isten hívására. Egy lélek mindig nyugtalan lesz, amíg nem mond igent Isten szeretetére. Ne feledjük el, kedves testvérek, bennünket az Isten szeretete szorongat. Kit azért, mert már megtért, kit azért, mert még nem tért meg. Mondjunk most igent a mi Urunk szerető hívására. Amen. Ige hirdetése válaszul a 342. dicséretünk első verszakát énekeljük el. A 342. dicséretünk első verszaka így kezdődik. Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója, megfeszített Isten fia, bűnömnek fán függő díja. hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked azt, hogy a te irgalmad, a te szereteted túlcsorduló, végtelen. Köszönjük neked, Urunk, hogy most is hívogattál bennünket az atyai házhoz. Most is tanítottál bennünket arra az igazságra, hogy Isten szeretete, a te szereteted és kegyelmed szorongat bennünket is. Add, Urunk, hogy meglássuk ezt a mi életünkben. Add meg nekünk, Urunk, hogy jókedvel, önszántunkból igen tudjunk mondani a te hívásodra. Köszönjük neked, mennyei atyánk, a te egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust, aki megszabadított bennünket mindenféle megkötözöttségtől, és szabaddá tett bennünket arra, hogy téged önszántunkból szolgáljunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy ebben életet, értelmet találhattunk életünkben. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy irgalmad és kegyelmed, szereteted a mi életünkre is érvényes. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy nem küldöd el azokat, akik valami rosszat tettek, nem küldöd el azokat, akiket furdal a lelkiismeret, hanem szeretettel magadhoz hívod, és kéred arra, hogy tegyék le előtted egész életüket. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy most is tanítottál bennünket. Kérünk téged, segíts arra, hogy merjünk dönteni, segíts bennünket arra, hogy merjünk hozzád fordulni. Segíts bennünket arra, mennyei atyánk, hogy merjük föltárni a mi szíveink gondolatait. Merjük föltárni azokat a gondokat, nehézségeket, amelyek megkötözötté teszik a mi életünket. Mennyei atyánk, kérünk téged gyülekezetünkért, áldj meg minket. Kérünk téged országunkért, földi országunkért, népünkért, kérünk téged a mennyei országért, add, hogy az annak minél több ember polgára lehessen ebben a gyülekezetben és az egész világon is. Áldj meg bennünket, Urunk, áldj meg a délutánunkat, áldj meg szeretteinket, és őrizd meg minket az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Mondjuk el magunkban saját imádságainkat röviden, majd utána az úri imát. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most pedig hallgassuk meg a fiatalok ének szolgálatát.
Thank you.
először is hirdetni szeretném alkalmainkat, a jövő héten is a szokott rendben megtartjuk alkalmainkat. Hétfő este 6 órakor Isten tiszteletet tartunk, szerda délelőtt 9 órakor nyugdíjas kör lesz, csütörtökön este 6 órakor pedig Biblia órát tartunk. Pénteken 5:30-tól konfirmációs óra, 6-tól ifjúsági Biblia órák, és este 8-tól pedig felnőtt Biblia kör lesz. Vasárnap délelőtt 10 órakor pedig a szokott rendben itt a templomban Isten tiszteletet tartunk. Hirdetni szeretném a testvéreknek azt is, hogy ma délután 4 órakor itt a templomban ima óra lesz. A csendes hétre szeretnék hívogatni. Ebben az évben a Sopron melletti Bremberg bányán töltünk el egy hetet, július 5-től 11-ig. A csendes hét részvételi díja várhatóan 15.000 forint. Jelentkezni Varga András presbiter testvérünknél lehet. Mindenkit szeretettel várunk, és aki szeretne jönni erre a csendes hétre, attól szeretném kérni, hogy 5.000 forint előleget fizessen ki. Május 22-én gyülekezeti kirándulást szervezünk Abaújba. Ezen a kiránduláson megtekintjük a Sárospataki református gyűjteményt, a Sárospataki Rákóczi várat. Ezután elmegyünk Széphalomra, ahol Kazinczy Ferenc mauzóleumát tekintjük meg. Majd délután folyamán szeretnénk eljutni Hollóházára is, ahol a Porcelán Múzeumban fogunk nézelődni. Majd, ha időnk is engedi, reméljük engedi, akkor Göncre is eljutunk, ahol az első magyar nyelvű Biblia fordító lelkész, lelki pásztoroskodott, Károly Gáspár. Elmegyünk Göncre, és várhatóan akkor már a szomszédos Vizsolyba is. Szeretném hirdetni az iratterjesztést a templom végébe, Teri néninél lehet kapni jobbnál jobb könyveket. Május 16-án, tehát május 16-án délután 4 órakor Tőkécki László fog előadást tartani templomunkban. Magyarok Jézusa címmel Ért Park városban elkezdett már egy előadást, és ha jól tudom, akkor úgy beszéltük meg, hogy ezt az elkezdett előadást fogja folytatni, de hát nyilvánvaló módon azok számára is érdekes lesz ez az előadás, akik nem hallották őt Ért Park városban. Aztán hirdetni szeretnék még egy evangelizációs alkalmat. Kispest központban este 6 órától Csiha Kálmán, erdélyi református püspök fog igét hirdetni hétről hétre. Ez az alkalom este 6 órakor lesz. A héten koporsó mellett is meg kellett állnunk. Pintér Sándor Barnabás 1926. január 11-én Miskolcon született, és 2004. április 8-án Budapesten halt meg. Nagyfejtő Imréné Tóth Mária 1922. május 13-án Karcagon született, és ez év április 20-án Budaörsön halt meg. Isten vigasztalja meg a gyászoló hozzátartozók szíveit. Most pedig hallgassuk meg gyülekezetünk gondnokának hirdetéseit.
Kedves testvérek, az anyagi ügyeinkről szeretnék néhány szót hirdetni. A segédlelkész lakásépítkezése a végéhez tart, befejeződött a festés. A jövő héten kezdődik a parkettázás, és ezzel reménység szerint átadhatjuk Gyurinak a lakást. Istenben bízva, az eddigi adományokat megköszönve, és a továbbiakra számítva folytatnánk az építkezésünket. Azt hiszem, hogy a köszönetet mindenképpen el kell mondani, hiszen világvasárnap volt, amikor először álltam ide ki az úrasztala mellé. Közel 1 millió forintot adott össze a gyülekezet. Ebből több mint 600.000 forint érkezett a gyülekezetnek közvetlenül, és az utolsó banki kivonat szerint 235.000 forint érkezett az alapítványra. Tehát folytatnánk az építkezést, és ez az építkezés most már látványosabb lesz, mint a segédlelkész lakás építkezése, hiszen a gyülekezet által elfoglalt területeken fog folyni a munka. Az alaksornak azt a részét, ami most romhalmaz és raktár, azt fogjuk kitakarítani, hiszen erre a helyre kerül elhelyezésre majd a gyülekezetnek az új konyhája, a gazánház és új mellékhelyiségek is, valamint hátul a templom hátsó sarka alatti részben egy új gyülekezeti terem kialakítására is sor kerül. Szükség van erre a teremre, mert párhuzamos alkalmak is vannak. Istennek hála, péntek esténként már két csoportban folyik a ifjúsági bibliaóra, és ezzel egy időben még a felnőttek biblia köre is van. És azért is szükség van erre a helyiségre, mert szeretnénk kialakítani egy olyan részt a gyülekezet számára, ahol könyveket, újságokat, folyóiratokat el lehet helyezni, mint egy kis gyülekezeti könyvtára. És terveztük azt is, hogy bevezetjük oda az internet elérést. Az internet elérésre pályázott a gyülekezet az egyház számára kiírt speciális E-Magyarország pályázat keretében, és örömmel hirdetem azt, hogy elnyertük ezt a pályázatot. Ennek keretében a gyülekezetünk két darab komplett, teljesen felszerelt számítógépet fog kapni a közeljövőben, és 3 éven keresztül ingyenes internet használatot. Természetesen, mint ingyen pályázat, nem kapjuk ingyen a dolgot. Cserébe helyiséget kell biztosítani, ahova ezeket a gépeket elhelyezzük, és heti 16 óra nyilvános hozzáférést kell biztosítani mindenkinek a városban, aki szeretne internetet használni. Sokat gondolkoztunk és vitatkoztunk ezen, hiszen nem mindegy az, hogy ki az, aki bejön a gyülekezetbe, de úgy gondoltuk, hogy a misszió az nagyon fontos dolog, és ezen keresztül is lehetőség lesz arra, hogy olyanok kerüljenek a gyülekezetünk közelébe, akik neveltetésük, környezetük folyamán sohasem gondoltak volna arra, hogy a református templomba eljöjjenek. Azonban ez kihívás is, azt hiszem, hogy mindannyiunk számára, hiszen olyan embereket kell megtűrnünk esetleg a gyülekezet területén, akik máshogyan gondolkoznak, máshogyan képzelik el a dolgokat. Én a magam részéről sohasem gondoltam arra, hogy ezt el kéne utasítani, és ki kéne zárni. Azt tudom nagyon jól, hogy a felsőoktatási intézményekben szinte már lehetetlen a tanulmányi munkát internet elérés nélkül folytatni. Tudom azt, hogy a fiataljaink, gyülekezetünk fiatalja is többször igényelnék azt, hogy valahol ilyen lehetőség legyen, de ma már többször középiskolában is vannak olyan feladatok, amihez erre szükség van. Arra viszont nagyon oda kellene figyelnünk, hogy ez az internet használat ez értelmes, hasznos legyen. Az, hogy jó vagy rossz egy dolog önmagában, az nyilván nem a dologtól függ, hiszen nagyon hosszú időn keresztül voltak viták keresztény körökben, talán még most is vannak a tévével kapcsolatban. Én azt hiszem, hogy meg kéne tanulnunk, és meg kéne tanítanunk értelmesen használni és élni ezzel a lehetőséggel. Éppen ezért szeretném azt már most hirdetni, és erre kérni a testvéreket, fiatalabbakat is, de most elsősorban a felnőtteket, hogy azok, akik úgy gondolják, hogy tudnának ebben a munkában segíteni, egyszerűen csak a jelenlétükkel, hogy ezekben a nyilvános órákban, talán hozzátenném is, tehát a nyilvános órákban is ott legyenek, hogy ha fiataloknak, vagy az idegeneknek, akik itt lesznek közöttünk, kérdésük, gondjuk, támad, akkor tudjunk segíteni nekik. Én azt remélem, azt képzelem, hogy ez a 16 óra, nyilvános 16 óra megszervezhető úgy, hogy kicsit lelki gondozás, kicsit klubszerű életben, de mindenképpen abban a hitben és reménységben való ismeretben teljen el, amit mi hiszünk és vallunk. Végül szeretném kérni a presbitereket, polpresbitereket és a gyülekezetnek mindazon tagjait, akik az építkezéssel kapcsolatos dolgokban szeretnének segíteni, tanácsot adni, azok most Isten tisztelet után egy rövid megbeszélésre maradjanak itt, mert a jövő hét nagyon sok munkával fog eltelni, hiszen jövő szombat május 1-e, és ennek megfelelően megszűnik az áfa visszaigénylési lehetőségünk. Tehát azt a pénzt, ami a gyülekezet rendelkezésére áll, a ránk következő héten szeretnénk értelmesen és hasznosan úgy eltölteni, hogy abból az áfát még vissza lehessen kapni, hiszen erre május 1 után már nem lesz lehetőségünk. Köszönöm szépen a testvéreket!
Végezetül záró énekül a 342. dicséret második, harmadik, negyedik és kilencedik verszakait énekeljük el. Tehát a 342. dicséret második, harmadik, negyedik és utolsó kilencedik verszakait énekeljük el. Kérjük közösen Urunk áldását. Áldott legyen az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!